Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BUL.
Thank you.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioL támogatása tette lehetővé.
Hangtörténetek című műsorunkban sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, különösen azokat, akik szándékosan hallgatnak minket. Immár a 28. alkalommal köszöntjük önöket, a műsorvezető Ila Gábor és állandó partnerem, zenei szerkesztőnk Szabó Attila. Ma esti összeállításunk rögtön két szempontból is különleges. Egyrészt nincs benne Bach, másrészt pedig fédautolva, keverve lett az előző számnak a vége, és rá is beszéltem, amit tényleg soha nem szoktam megtenni, nem is szeretek főleg ilyen zene esetében. De ez a Beethoven megkívánta, remélem te is feloldozol, Attila.
Ez a Beethoven 6. szimfóniája, aminek 4. tételét hallottuk, az egy rendhagyó szimfónia olyan tekintetben is, hogy nem 4 tételes, hanem 5 tételes. Azon kívül a tételjelzések is német nyelven szólnak, és ez Beethoven nagyon kevés programmatikus zenéje közül való, ez a 6. szimfónia, a Pastorál szimfónia. Beethoven legüdébb zenéje valószínűleg, legderűsebb, legbékésebb zenéje, minden esetre én azért kiválasztottam a vihartételt, a 4. Ez egy nyári vihart szerintem nagyon nagy ábrázoló erővel illusztrál. Halljuk a közelgő mennydörgéseket, aztán majd a vihar tombolását, aztán halljuk a vihar távolodását. Tehát tényleg, aki nem tudja, hogy mit hallgat, az is rájöhet, hogy itt egy viharról volt szó. Annyit az előadókról, hogy a müncheni filharmonikusokat hallottuk, Sergiu Celibidache vezényelt. Ő egy román karmester, aki persze nem Romániában tevékenykedett, hanem főleg Németországban és aztán Franciaországban. Háború után akkor, amikor Furtwängler meglehetősen, nagy árnyék vetült rá a náci múltja miatt, aztán kiderült, hogy valójában egyáltalán nem szimpatizált a nácikkal, hanem kénytelen volt mencs, ami menthető ott a filharmóniánál, és fenntartsa még 44 tellén, akkor, amikor már nagyon a végét járta a német birodalom, akkor is hangversenyek voltak, például a Beethoven hangversenyek. Egészen elképesztő minőségű Beethoven szimfóniákat adtak elő akkor ott a vég közelében Furtwänglerék. Ezekhez nagyon nehezen lehet hozzájutni ezeket a felvételekhez, de amikor aztán ugye Bellini filharmonikusokat ott volt kénytelen hagyni a Furtwänglernek, akkor helyébe lépett Celibidache, és mint a világ legnagyobb zenekarát nagyszerűen sikerült elvezetni. Pár esztendégeztem, majd felváltotta Herbert von Karajan. Celibidachéről annyit kell tudni, hogy jellegzetesen nagyon lassan ad elő komplex tételeket, tehát a tempói nekik rendkívül lassúak. Két ilyen nagy karmester van, Klemperer és Celibidache, akiket erről ismer a zenevilága a nagyon lassú tempóikról. Én véleményem szerint ez esemény baj nem volt, tehát ez nagyszerűen átjött. A Beethoven előtt hallhattuk Mozart 4 kürt versenyek közül a 4. Ez a legutolsó kronológia sorrendben, ennek is 3. tételét hallottuk. 1780-as évek végén írta ezt, a legtermékenyebb időszakában Mozart. Egy igen szép tételt hallottunk, és nagyon jó előadásban. Pierre del Vescovo adta elő a kürt szólamot francia kürtön. Most a francia kürtöt újabban már rendesen csak kürtnek szólítják. Ez a megkülönböztető egy abból az időből származik, amikor még meg kellett különböztetni a naturkürtől, amire tulajdonképpen Mozart is írta a naturkürtre. Ez nagyon nehéz volt megszólaltatni, pláne például ezeket a Mozart kürtversenyeket, ezeket igen nehéz volt megszólaltatni, mert ezek csak a természetes felhangsort tudták előadni ezek a kürtök. Ahhoz, hogy kromatikusan tudjanak játszani rajta, ahhoz a kürtös belekeret nyúljon a kürtnek a szájába, és ott mahináljon, manipuláljon. Aztán sikerült ilyen kromatikus hangokat is kiadni, trillákat. Látszik, hogy a Mozart barátjának, akinek ezeket a kürtversenyeket írta, mind a 4, nagyon jó sikerülhetett, mert kora híres kürt játékosa volt. Ma már ezt a naturkürtöt nem használják, ez most már historikus. Ma már ilyen szerepek oldják meg ezt a dolgot, és ma már kromatikusan lehet játszani a kürtökön. A első zenénk, amit a műsor legelén hallottunk, az pedig egy meglehetősen obskúrus olasz szerző, Juan Ambrosio Dalza egyik Land tabulatúrából származó zenéje volt, Calata alla Spagnola, ami tehát lett írva csembalóra. Az érdekesség az ebben a zenében, hogy a csembaló az valószínűleg a világ legrégebb játszható csembalójából szólt. Ez egy Dél-Dakotában, az Egyesült Államokban megőrzött, rendkívül jó állapotban megőrzött csembaló, amit Katarina Vicens, chilei származású előadó adott elő. Következő zenénk francia zene lesz, most négy egymás utáni zene is francia lesz. Meg kell mondjam, én lehet már beszéltem, hogy az egyik legkedvesebb helyem a zenében, nekem a zenetörténetben az a 19. század második fele, 20. század mondjuk első fele az háborúig a francia zene. Tehát ez egy elképesztően gazdag és sokszínű világ. Rengeteg zeneszerző, érdekes, egyik sem lehet nagy zeneszerző, mondjuk Debussy-tre is Ravelt leszámítva. Az első az Charles Coquelin lesz, tőle a klariné zongora szonátájának a harmadik tételét fogjuk hallgatni. Egy igen szép, szomorkás és jellegzetesen francia zene. Coquelint követően pedig Haïd du Pâques-ot fogjuk hallgatni, egy Lamento című lényegben ligét, chansonját, amit Marianne Crébassin fog eladni, francia mezzoszoprán és Fazil Say, aki egy igen érdekes török zongorista, csodagyerekként kezdte, és hát azt kell mondjam, hogy csodazongorista mai napig rendkívül dolgokat tud csinálni. Thank you.
Zero Bach viszont egy rakás francia Attila mai válogatásában, de ami szép, az szép. Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen, nekem is nagy-nagy örömet szerez, mondom, ez a francia pázsit, hát úgy képzelem, mint egy ilyen tisztást, egy ilyen pázsitot, rengeteg virággal, harmattal, meg mindenféle tücskökkel. De egy kicsit visszatérve a két zeneszerzőre, tehát Henri Dupac, nek a, mint említett, kornak kevésbé ismert zeneszerzője, és igen kevés zene maradt utána, ugyanis őt egy lelki betegség, egy elmebetegség gyötört, tehát valószínűleg szkizofrén lehetett abban az időben, még nem volt ez egészen tisztázott, micsoda is a szkizofrénia, meg egyéb ilyen betegség, és egy ilyen rohamában megsemmisítette a zenéinek a nagy részét. Néhány ilyen chanson maradt meg csak. Az azelőtti zeneszerző Charles Koechlin pedig, a klarinetszonátás, ellenkezőleg egy igen termékeny zeneszerző, úgy rengeteg zenét írt, elképesztően sokat. Amellett pedig nagyon szerette az életet, tehát csillagászkodott, teniszezett, hegyet mászott, tudom én, bélyeget gyűjtött, nagy természetjáró volt. Minden esetre ez a két zene egymás után ebben a 7 percben, mint hogyha nem is lett volna köztük szünet, tehát egymás folytatásában tökéletesen összeértek. Következő zenénk az Alexandre Guilmant-t hallgatunk, az Allegretto-t Hámolban. A korszak egy ismert orgonistája volt. Valamelyik múltkori adásunkban beszéltünk arról, hogy Franciaországban érdekes dolog történt, amikor ezt a 19. század közepet tájt Cavaillé-Coll, a nagy orgonaépítő. Olyan orgonákat sikerült építeni, amik megfeleltek a kor, az újkor romantika igényeinek. Akkor hirtelen megugrott az orgoná számára zenét szerző francia zeneszerzők száma. Tényleg nagyon sokan vannak. Egyikük Alexandre Guilmant. Őt fogjuk tehát hallani egy nagyon szép ilyen vasárnap délelőtti májusi zene szerintem. Utána pedig kortárs zeneszerzőt fogunk hallani, Jean-Michel Defay, akinek két tánca közül a profán táncot fogjuk hallgatni, Christian Lindberg és Roland Pöntinen előadásában. Csak emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy ilyen társítást a múltkor is hallgattunk együtt. Debussynek van még egy ilyen szakrális és profán tánc társítása. Hát itt most ezt harsonára fogjuk hallani, harsonai zongorára hangszerelven. Christian Lindberg fog harsonán játszani. Ez egy igen érdekes részfúvós hangszer, hát alaptagja a részfúvós hangszereknek a szimfonikus zenekarban is, meg a fúvós kvintetben is. Christian Lindberg pedig nagyon szépen varázsolja ezt a hangszert, nem csak előadja, hanem zenét is szerez harsonára, meg még egy ilyen technikai megoldása is van, a vadalma, ami a harsona még jobb megszólaltatása irányában vetett el. Hallgassuk akkor tehát az orgonazenét Alexandre Guilmant-tól, az Allegretto-t Hámolban, és aztán Jean-Michel Defay-től a profán táncot. Thank you.
Gíman és Defaj zenéjével utolsó blokkunkhoz érkeztünk. Mivel búcsúzunk ma, kedves Attila?
A franciaországi tartózkodásunk után átkerünk a Pirineusokon, és Baszkföldre megyünk, ahol is Milladoiro együttes fog nekünk muzsikálni, ők kelt a zenét játszanak, sok évtizede polkát fogunk hallgatni. Végezetül egy norvég hölgytől, aki szaxofonos, mit is csinálhatna más egy norvég hölgy, ugye, mint hogy szaxofonozom, tőle fogunk hallani egy igazi bossa novát, ő Bodil Niska, úgy hívják, nem tudom, jól ejtettem, aki norvégül, nem meg se kísérelném. Annyit mondanék a norvég jazzről, hogy én még ilyen nem láttam, ez egy pármilliós nemzet ez a norvég, talán 5 millióan vannak, nem néztem utána, tehát szerintem az 5 millió norvég közül legalább 7 millió jazzzenész. Annyi jazzzenész, mint Norvégiában, én még egy ideig próbáltam számon tartani őket, követni, de hát nem lehet, egyszerűen képtelenség.
Ami külön érdekesség, hogy egy teljesen sajátos akcentusuk van. Norvég jazzt 100 kilométerről fel lehet ismerni.
Ez igaz, igen.
Ezzel búcsúzunk már a jövő héten ismét hangtörténetek. Kellemes estét, kellemes zene élményeket, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.
Thank you.